11-ből lenne a második elmékedés, a kettő között tartunk szünetet, csöndet. Tehát szép napunk van, ha itt kimegyünk, balra van a kisebérlő, nem ott, hanem még egy ajtó. Tehát a második ajtó, föl lehet menni, és ki lehet menni a kertünkbe. Az egy csendes rész. Van egy oratórium, szentséget őrizzük az első, hogy hívjákon, ahogy fölmegyünk a sekrestye után az első szinten. A templomba kimegyünk, akkor sekrestye felől ki kell nyitni az ajtót, csak az veszélyes, mert a nyitva ajtók ott bejárkának. A templom az mindig nyitva van, mert mindig van imádkozó, viszont senki ne jöjjön be olyan, aki csak úgy betéved. Tehát erre nagyon vigyázzunk, mert voltak már problémák. Tehát 11-kor lesz a második emlékezés, utána mindjárt az éli imaóra, 12-kor akkor az ebéd. Na most testvérek, itt van 5 kulcs. A szegedi csoportnak átadnék egyet, együtt tessenek mozogni, jó? Megmondom, véletlenül Paszkál atya sincs itt, Dénes atya is. Ebéd után fél órát lefekszem, mert nagyon fáradt vagyok, és húsvétig csak csütörtökön van, nincs lelki gyakorlat, egyébként végig van. Készülnem is kell. Én nagyon örülök, hogy Ervin atya elvállalja 3-kor a keresztutat. Most tessék, ezek nem fakultatív, mindig mindennel részt veszünk. Tehát ez hozzátartozik a lelki gyakorlathoz. És akkor fél 5-kor találkoznánk a harmadik elmékedésre, fél 6-kor van a vecserni, utána lenne a beszélgetés, ott abban is tudod kosárba be lehet tenni a kérdéseket. Esetleg, ha kevesebb kérdés van, akkor meghallgatjuk Boldog Newmannek a Gerontius Álmok című csodálatos valami, amit hát színészek meg pasaríti testvérek énekével tették, hát nagyon szépé. Na most kik vannak még, akiknek nincs kulcsuk? Igen, akkor ott fekszem.
Kinek van? Nincs kérdés.
Igen.
És akkor, hogyha van még, akkor én is szeretnék egyet kérni.
Igen.
Köszönöm.
Szóval, akkor ez mind van, mindenkinél van most, aki de egymást tessék megvárni, jó? Van még egy. Igen. Igen. Tehát 5 darab kulcs. Most azt nagyon szépen kérem, hogy mielőtt elmennének holnap, akkor ide tegyék le. Mert belülről ki lehet menni, elfordítjuk a részgombot és lenyomjuk a kilincset. Tehát mikor már végleg elmennek, akkor itt ide tegyék le, mert aztán délután én szaladok Budapestre. Ugye a Mária Rádió közvetíti a konferencia beszédeket, azt szeretettel ajánlom, mert hetek meg hónapok munkája van abban benne. És az fél 7-kor kezdődik a mise, és olyan 7-10-kor egy fél órás konferencia beszéd, már 21. éve minden áldozatba és minden nagy bőjbe a Peszti Ferencesektől. És hát valami 3 éve közvetíti Mária Rádió, és utána van még egy vecsernye 8-ig. Akkor imádkozunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Fölséges és dicsőséges Isten, világosíts meg szívem homályai, adj nekem igaz hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a Te szent és igaz parancsodat. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves testvérek, a megtérésnek van egy isteni intézménye, segítője, hát a Szent Jónás. Most már több helyen paptestvéreknek kellett tartani a Szent Jónásról előadást, és ezek úgy összegződtek bennem, óriási öröm, amikor az ember valamit úgy a hitünknek egy-egy titkába belenézhet. Na most a szentségek olyan isteni adományok, amelyeket a világ végéig se fogunk teljesen megérteni. Nem megérteni kell, hanem gyakorolni. Azt mondja Pilinszky 1960-ban, hogy még hátra van, hogy megértsük a Szent Misét. Ennyi század után. Azt hiszem, hogy az hátra lesz az utolsó napig, az utolsó pap miséjéig. De valamit azért megértünk belőle, nyilván. De minden nemzedék meg van kísértve, hogy ezeket az isteni ajándékokat ne értse meg úgy, ahogy kell, vagy ahogy megérthetné, illetve elengedi a kezéből. Mérgeződik az ember, és ezért mindig veszélybe is vannak. Beszéljük, a szentségek olyanok, amiket nem lehetett kitalálni. Ha nem lenne oltári szentség, kételkednék a kereszténységben. Szóval valami olyan abszurdum, és mégse az. Olyan belső következmény a megtestesülésnek. És hát így a feloldozás is. Hogy azért bajok vannak minden korszakban. Bajok voltak a II. Vatikáni zsinat előtt. Ott mások, most is vannak nagy bajok, egész nyugat csoportok nem gyónnak már. És hát ugye azért ez ide begyűrődik ám hozzánk, bár a kommunizmussal jót is adott az Úristen, mert lefékezte ezeket a tendenciákat, és maradtak a magyarság azért gyónó katolikusok. És nem kell újra felfedezni. Most a nyugaton mindent újra felfedeznek. Mi 80-as évek elején voltam Strasbourgban, felfedezték azt, hogy az egyetemi évet, a teológiát Venisztántéval kezdjék, valamilyen. Hát mondom, ez mindig megvolt nálunk. És ez milyen, meg hogy háladás legyen a végén. Nagyon nagy tragédia, ha megszakadnak értelmes, nagy hagyományok. Nagyon nagy baj. Szóval az egyszerű antropológiai veszteség. És hát amikor oda megy egy magyar teológiai tanárhoz, egy talán éppen a növendéke, de megtörtént, hogy szeretnék meggyónni, azt mondja, hogy az már a pszichoterápiára tartozik, meg kell gyónni. Na most ez az, ami kinyitja az ember szemét, hogy amíg a szentségeket nem utasítja el valaki, részt vesz benne, addig katolikus. Lehet, hogy össze-vissza gondolkodik, majd ki lehet igazítani. De pontosan egyfajta megközelítésnek, vagy teológiai tévedésnek az a biztos jele, hogy abba adja. Ez megdöbbentő. Egy magyar szemináriumban egy évtizeddel ezelőtt megsúgták, hogy egy diákonus azért nem hajt a szentség előtt térdet, mert nem hisz az átlényegülésben, hanem csak az átjelentősítésbe sillebegsz. Tehát, hogy ennek most az a jelentése, hogy Krisztus teste és vére. Hogy szentelhette fel a püspök? Vagy a püspök nem tudja, akkor miért nem tudja? Na hát én, mint nevelő, megszoktam, hogy ennek így nem megyek neki, sose, hanem ki kell kezdeni az alapjait, úgyhogy összedőljön. Úgyhogy összedőljön. És sok tény, keresztény hitünk sok tényébe bemutattam azt, hogy igenis jogunk van új és új oldalról megközelíteni a hitünket. Nem állt le Szent Tamással a teológia, nem igaz. Megalkotott egy olyan dolgot, ami félre nem tehető. De éppen az, hogy újabb nyomorúságunk van, illetve kozmikus látásunk van már, minden megközelíthetjük. Csak hogy az a megközelítés helyese, ott éppen azzal tudjuk lemérni, hogy például meg lehet az eukarisztiát közelíteni új módon. Más a jelentése. De ha ez a megközelítés azt eredményezi, hogy nem hajt érdet, akkor rossz a megközelítés. Ha még jobban térdet hajt ezután, akkor jobb. Tehát nagyon egyszerű. Szent Irénéus ezeket a kútyavosokat, akik ma is vannak, a gnosztikusokat nem dobálhatta ki a templomba. Főleg akkor hát nem volt minden dogma még így meghatározva. Az attól szenvedett már, hogy mondjuk a mi atyánkot, és ezek minden szó mást értenek. Mi atyánk, aki a mennyekben van, a felső, legfelsőbb Isten, de hát több is van esetleg. A mennyekben, az angyalokban, meg az eónokban, meg mit tudom én mibe. Nem tudod velük mit kezdeni. De amikor a házasság szentségét tagadták, akkor kirúgta őket az egyházból. Kész. Tehát ott, amikor egy szentség kezd összeomlani, vagy baj van, ott biztos, hogy rossz úton járunk. Azt pedig senki sem mondja, hogy a fürdőnásra csak úgy kialakult, és nem volt az első századokban, nem igaz, volt. Nyilván, hogy Jónás a nagy bűnöknél, a botrányos nagy bűnöknél, és Szent Ciprián idejében is, korábban is, igenis volt fürdőnás, de vigyázzunk, hogy nem volt így elterjedve, azért az ember történelmi lény. Ha azt a korszakot vissza akarod idehozni, akkor mindenestű hozd vissza. Azzal a szorongással is, ami körülvette, hogy legtöbb keresztény úgy tudta, hogy ha keresztség után te halálos bűnt követsz el, akkor elkárhoztál. Una penitencia van. Hiszek az egy keresztségben bűnök bocsánatára vége. Ez az az okos pap, aki ezt külföldön hallott egy nagy előadásból, hogy ott alig volt, hát fülgyónás, vagy mit tudom én, nem mentek mindjárt gyónni a hívek, de volt. Mégpedig nyilvános, az ezt is hozza vissza. Ez pedig nem keresztény. Annyira rettegtek, hogy fiatalokat, hát azért Szent Monika is talán egy kicsit kezdetbe hibás volt, mert ezt az áldozatot ne kereszteljék meg, tombolja ki magát, mert így nem lehet keresztény. Így nem lehet. És ezen csúfolódik ma aranyszájú Szent János, hogy vannak szarkofág keresztények, koporsós keresztények, akik addig húzzák a keresztséget, hogy majd előtte megkereszteltedünk. Na most az egyház pásztorai nyilvánvalóan elkezdtek gondolkodni. Tehát, hogy azért hát vigyázzuk, hát a szeretet például elfedi a bűnöket. Szóval azért az alamizsnálkodásnak volt egy szentségi jellege, nem olyan, hogy a grófnő sejemruhába, az egybenyitott, fűtött barokk termekbe futkos és a kis csomagokat csinálja, hanem hatalmas összegekkel állandóan segít a szegényt, és így könyörögsz, hogy fogadjál, hogy a Jóisten megbocsássa az én bűneimet. Ez azért volt. Meg hát az is volt, hogy nem is a Szent Atya mondja, hogy a Szentírásban is van alapja. Ugye hát azért, akik megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer. Hát akkor ezt hallani kell. Sok-sok együttható. Aztán tulajdonképpen a nagy bűnöket mégiscsak megbocsátotta az egyház, de a püspök és a presbitérium előtt vallomást tettek. Húsvét előtt. Na most, aztán ott van az, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy ti már tiszták vagytok a tanítás által, az alapvető tisztaság már megvan, ugye? De hát azért mégis kell mosakodni. Szóval csodálatos dolgok vannak. És hát ugye, akik vértanúságra jelentkeztek, de elmaradt a kivégzésük, hát azok is érdemeket szereztek, és átadták a többinek. Szóval ez egy nagy-nagy tudományos kutatás területe, egy biztos, hogy gyökereiben megvolt a fülgyónás, és az, hogy így kifejlődött, az abból fejlődött ki. És nem találunk olyan hangokat, hogy ez egy új találmány. Na most Newman bíboros ezért lett katolikus. Tessék elolvasni az Apologia pro vita sua. Hitvédelem a saját, vagy hát megvédi az életét. Pontosan a kegyelmet, amit kapott, anglikán pap volt. És ugye az alapvető dolog, ami őt, nem szoktuk meg már ezt a logikus gondolkodást. Tehát ő mindenképp anglikán akart maradni, és az anglikán egyházba megújulni. És tehát azt látta, hogy protestantizálódott azon, hol luteránus, hol kárvinista tanítások beszedődnek, pedig hát alapvetően se nem kálvinista, se nem luteránus, nem volt az angol egyház, az anglikán egyház katolikus volt, csak 8. Henrik elszakította a pápától. És akkor 38 cikkelyben egyszer csak meghatározzák az anglikánok a saját hitüket, már protestáns beütéssel, de ők mindig hagyománytisztelők, és ez a 38 cikkely olyan, hogy tulajdonképpen katolikus módon lehetne értelmezni. Hát nagyon érdekes, hogyha valaki gyónást végez, akkor a pap így oldozza fel, és benn van a régi feloldozási szöveg. De hát senki se tett már vallomást, és senki se oldozza fel. Ezek a fiatal egyetemisták pedig ezeket kapargatták meg, hogy hát miért ez van itt, és miért nem tesszük ezt. Sőt, van egy nagyszerű elméletük. Newman katolikusnak az első 500 évet nevezte, nem minket. Minket úgy mondta, hogy romanizmus, római egyház. A katolikus az egyetem az első egyetemes egyház számára ekkor az első 500 év. És azt mondták, ami, ha az első 500 év tanítása szerint magyarázzuk ezeket a tételeket. És lehet. Szóval lehet, nem kell nagyon erőt venni. Csak ahogy megjelent egy ilyen traktátus, ezért traktariánus mozgalomnak nevezik, az egyetem már másnak kijelentette, hogy ez nem anglikán tanítás. A püspökök súlytottak egyet, sumákoltak, mert tudták, hogy nagy a tét. És csak egy év múlva jelentették ki, hát ez nem az anglikán egyház tanítása. Erre a logika, azt mondja Newman és a társai, akkor ti azt mondjátok, hogy az ősegyház nincs meg a mi egyházunkban. Tehát az első 500 év nincs benne az anglikán egyházban. Ez nagyon súlyosan érte. Akkor azt mondta, lehet, hogy nekünk felróható szakadásba vagyunk, de engem itt kereszteltek meg, itt kaptam örök életet, én maradok. És a protestánsok és a katolikusok között vagyunk, mert a protestánsoknál vannak hiányok, tehát ami megvolt az első 500 évben, ott nincs. A római egyházban is bajok vannak, mert az újkori dogmákba hozzáragasztottak a hithez újabb dogmákat, és az nagyon nagy merészség. Ott is baj van. Igen ám, de közben elkezdte azt tanulmányozni, hogy vajon az újkori katolikus római dogmák, azok csírájában benne vannak-e az első 500 évben. És ezt a munkát nem tudta befejezni, amikor katolizált. Mert rájött, hogy igen. Öt olyan dolgot mond, most csak egyet mondok. Azt mondja. Egyetlen bizonyíték sincs az első 500 évben, akkor még a muratori szövedéket nem fedezték fel, hogy melyek az új szövetség könyvei, és ezt az anglikán és a római egyház közösen elfogadja. De arra, amit az anglikán egyház nem fogad el, csak a római, hogy imádkoztak-e a szentekhez, arra több száz vagy ezer adat van. Tetszik érteni? Tehát egyszerűen, amit a két egyház, a szakadár egyház, az anglikán és a katolikus úgy elfogad nyugodtan, arra például nincs egyetlen egy bizonyíték se. De amit a római egyház most külön val, az gyökereiben ott volt az első századokban. Hát Levini Szent Vince is felfedezte ezt már, de ő egy új módon, egyébként Darwin korában, ugye a fejlődés eszméje, csak ő egészen másképpen gondolta ezt. Azt is mondta, hogy Darwinnak meg tudna felelni, hát kár, hogy nem felelt meg. De ekkor azt még azt mondta, és ez a legszebb kijelentés a 21. században, ezt terjeszteni kellene. Félek, hogy katolikussá kell lennem. Ez az ember keres igazán, a többi hazudik. Mert elvesztette a barátait, szinte az angolságát, a füzetését, a plebániáját, a templomát, amit épített. Mindent ott hagyott. És attól nagyon félt, hogy ne olasz módon kelljen neki katolikusnak lenni. Félek, hogy katolikussá kell lennem ez. És akkor történt, hogy egy nagyon esős őszi napon Dominik Barberi passzionista atya, akit azóta boldogálvatták, megérkezett. Egy ilyen istállószerűt alakítottak át a barátaival, mikor ott hagyott mindent. Az utolsó beszédét elmondta, hogy ő visszamegy Krisztus egyetlen igazi nyájába katolizál, pont. De senkinek sem mondta, hogy katolizáljanak. Egyébként a katolikusoktól kapta a legtöbb pofot. Azt mondták, hogy ő tulajdonképpen protestáns maradt, hogy a hite zavaros, állandóan spiszliskedtek Rómába. Szóval ez egy utálatos korszak is volt ilyen szempontból. 13. Leó látta meg azt, hogy kicsoda is bíborossá avatta, kreálta. De ott a társaival, mert többen a traktáriánusok után követték őt, illetve azzal vádolták, hogy lebeszéli az anglikánokat, hogy ne katolizáljanak. És azt mondta, nem. Ha egy református testvérünknek, evangélikusnak azt nem látja egy anglikán, amit én látok, mondja Newman, akkor nem szabad katolizálni. De ha azt látja, amit én, akkor még aznap, akkor is, ha kirúgják mindenemért. Ez a lelkiismeret követése. Soha senkit nem beszélt rá, hogy katolizáljon. De hát elindított egy olyan, hogy hívják ott, lavinát, aminek azért még lesz következménye, egy körülbelül 500 000 anglikán kéri Rómával ma a kapcsolatot. Na most, amit ebből azért akarok mondani, hogy ez a dogma fejlődés. Tehát, hogy akkor nem kell megijedni a korai egyházba, például nem volt a Mária litániát. Hát miért lett volna? A Mária tisztelet meg volt. Tehát abból fejlődött ki. Akkor Dominik Barberi előtt elkezdi a szentgyónását, másnap folytatja, és annál az asztalnál, amelyen ő írta, azt a művét, amelyel kiírta magát az anglikán egyházba, ott volt az első szentmise, amit bemutatott Dominik atya, és ott áldozott először. Azt hiszem, hogy az új időknek az egyház atya. Szenté fogják avatni, a fiatalok megérik, hogy egyházoktól lesz. És ami megdöbbentő, hogy a nemes protestáns testvéreink is olvassák. Tessék megvenni ezeket a beszédeit. Nagyon drága pénzre le lehetett fordítani, megvan. A adventi, karácsonyi és húsvéti nagybeti beszédeit nagyon nehezek. Nagyon nehezek, mert egy nagy gondolkodó. Ezért legjobb Newman prédikálni. Tehát vannak CD-lemezek, amelyen egy-egy beszédét elemezem. De sokjuk meg ezt a mélységet. Mindezt azért mondtam, testvérek, hogy ilyen hamis érvelést és tudományos érvelést, tudományosnak tűnő hamis érvelést ne fogadjunk el, hogy az ősegyházban hát nem nagyon van fülgyónás, most pedig hát elterjesztették, tehát anélkül is lehetne lenni. Nem lehet. Gyökereiben megvolt, és hogy milyen kontextusban volt az meg, milyen rémületben, a kározat rémülete, ugye, hogy ha én a keresztség után vétkezek, akkor elkározok, és nincs többet bocsánat, ha csak nem a vértanúság, azért ezt pedig akkor ezzel együtt hozza vissza. Egyébként mindig nagyon vigyázunk arra a szellem irányzatra, amely egy régi dolgot egy az egyben most vissza akar hozni. Tehát ahogy Szent Ferenc korában, általában hamis, kitalálja. Igenis, a rend őrzi a karizmáját. Igenis. Az a hét testvérünk, aki a kommunizmusban vértanúhalászalt, az igazán Szent Ferenci volt. És azok nekünk közvetlen elődei. És egy Páter Pió is az volt. És a barokk korban is voltak ferencesek. De szétverni ma a rendet, hogy visszamenjünk oda, ez épp olyan, hogy az ősz keresztény, ahogy misézett, ahogyan az apostolok misézettek, nem tudjuk egészen. És akkor szétverni a mai liturgiát egy ilyen kép. De hát ez a reneszánsz óta divat, mert ott az volt, hogy visszamennek az ókorba. A görögség megszállotta őket, a görög művészet, a görög irodalom, stb. Nem csoda. Csak hogy egy hamis képet alkottak róla, hogy ott az ember van a középpontban. Nem igaz. Az ókori ember így nézte az isteneket, a nagyokat, hogy onnan mintázza az életét. Tehát alapvető hazugságokra épült az egész reneszánsz. Még akkor is, ha nagyon szép művek születtek. Tehát ennyit erről. Tehát, és hogy mennyire veszélyben vannak ezek a szentségek, és tulajdonképpen az egyháznak ezeket kellene legjobban venni, mert ezek életforrás. Na most, hogy alapvetően és új módon felfedezzük mi magunk is a szentgyónást, egy dolgot kell tisztázni. Az, hogy mi az ember és mi a bűn. Minden mai ember fenyegető szellemi, lelki veszély, téttanítás, ha máshonnét is eredt eddig, ma a darwinizmus szent csatornájába folyik össze és ömlik ránk, buzog föl mindenit. Most ünnepelték Darwin 2 éve, vagy mennyi, a Kossuth Rádió nem szűnt meg dicsőíteni, sajnos a darwinizmus. A kettőt el kell választani. Más a természettudományos meglátás, hogy a mi testünk rokon az egysejtű lénynek, valószínű, biztos. Ez nem sokat érdekel, ez természettudományos kérdés, de én nem vagyok rokona. A filozófia. Mert a személyen szabad. És bennem pedig semmi se szabad, de én szabad vagyok. És most visszanézve rá az úgynevezett nagy tudományos hipotézisre, hát az egyház mondja, hogy porból vagy és visszatérsz a porba. Hát nem csak az egysejtűnek vagyok rokon, hanem mert a könyvállványnak is, mert atomokból állok. Persze az a nagy korszak, amely úgy kezdődik, hogy emlékezz ember, hogy porból vagy és visszatérsz a porba, az pünköskor fejeződik be. 40 napi előkészület, 50 napos ünnep, és akkor igen, porból vagy, meg szent lélekből. Isten teremtett bele, beléd egy személyt. A személyt nem magyarázza meg a darwinizmus, csak félhámoskor. A Darwin mi elmélet. A darwinizmus, igen, de ez egy rossz filozófia. Tehát itt, tese, itt van a csúsztatás, és hogy ezekre mi nem mutatunk rá, a hitünk ki van kezdve. Ki van kezdve? Az a Mari néni Jani bácsi, aki erről semmit sem tud, az is tud. Mert a filmeket, a sorozatfilmeket, stb. Ezen alapján mozgatják. Ott nincs szabadság, ott az ösztönök uralkodnak. És beveszi. Tehát Jáki Szaniszlatya írt a darwinizmus egy 40-50 oldalas kis füzetet, remek mű, de a jelbe is megjelent 2002-es szám, 9. számba. Tehát az ő stílusába kétszer két csoportot szidett össze, először a fundamentalista keresztényeket, máskor pedig a darwinistákat. Fundamentalista keresztényeknek tudomásul kell venni azt, hogy Darwin természettudományos meglátásai azok igazak. Még akkor is, hogyha nagy kérdőjelek vannak benne. Tehát, hogy a mi biológikumunk az rokon az egysejtűvel is. Kész. Ugyanakkor a darwinisták, akik egy rossz filozófiát művelnek, elhagyták a természettudomány területét, és egy elhibázott filozófiával azt vallják, hogy az az individuum, amely magáról tud, szabad és nyitott a végtelenre, az abból keletkezett, ami nem tud magáról, nem szabad és nem nyitott a végtelenre. Ez logikai baki. Egyszerűen egy hiba. És iszonyatos szélhámossággal ezt akarják bebizonyítani. Mert mindig nagyon vigyázzunk, a pszichológia nem ez tudomány, de a pszichológizmus iszonyatos károkat csinál. Lelki hullahegyeket termelnek ki, nagyon vigyázzatok. Csak napi áldozó pszichológushoz küld el a beteget, mert tönkreteszi. A szociológia nem ez tudomány, de a szociológizmus az egy ferde filozófia. Fölmérnek valamit, hogy ez így van, de annak a kiértékelése már szakemberhez tartozik. Tehát én egyszer ütköztem egy szociológiai tanszékvezetővel, úgy tudom, hogy a katolikus egyetemen tanít, mert fölmérte, hogy hány katolikus fiatal hisz a kárhozat létébe, reális lehetőségét, és hány a mennyországba. És a kevesen hittek a pokolba, stb. És hát az evangélikusoknál más, már nem emlékszek a számokra, de így ki azt mondta le a szociológus a következtetés, hogy tulajdonképpen hallgatnunk kellene a kárhozatról. És inkább pozitíve hirdetni meg a kereszténységet. Na, micsoda? Hát az örömhír az, hogy attól megment Jézus. Tehát az evangélium közepén ott van a kárhozat rettenetes lehetősége. És az, hogy hányan hisznek benne, a reális lehetőség, az, hogy hányan vannak, az mind találgatás. Az is, hogy tele van, meg az is, hogy senki nincs ott. Ez Jézus lezárta ezt a kérdést. De a reális lehetőségében valaki nem hisz, akkor nem tudja, mi az örömhír. És hát akkor nekem jött, hogy hát akkor majd meglátjuk, hogy kihez fognak felsorakozni fiatalok, Barcsi Balázsról is. Hát igen, Jézusán ne sor szórakozzanak fel a fiatalok, hanem Jézus Krisztushoz. És oda mes, ez nem megszavazás kérdése. Annyit tanulatunk belőle, hogy hülyén hirdettük meg. Hogy Isten csinált egy gyönyörűséggel terjedt paradicsomot, mint a Mohamedánoknak, és egy nagy kínzókamrát is felszerelt, és hogy hova futunk be. A kárhozatot Isten nem teremtette. Hogy mi bennünk nyílik meg. Egy olyan világot teremtett, amiben ő az embernek a végső célja, mert ha nem az lenne, akkor velünk, akkor tönkretett volna bennünket. Örökké létezni Isten nélkül, az borzalom. Az örökké valóság, az borzalom. Ezen a szinten. Önmagát akarja adni nekünk. Nem engedheti meg, hogy más legyen az embervel. Ha személynek teremtette. A nem Istennel való öröklétet, azt nem ő választja. de az reális lehetőség. Testvérek, muszáj ezekről beszélni, mert érinti a szentségeket. Akár a rítusokról ne sokat kérdezzetek este. Új rítus, régi rítus, nem azzal van a baj. Az alapokkal van a baj. Ott kell gyógyulni, és akkor majd rátalál. Hogy mit gondolunk az emberről, mit a kereszténységről, és mit az egyházról. Na most, hogy mi az ember? Tehát tessék elkezdve végig gondolni azt, hogy én, mint személy tudok magamról, ez azt jelenti, hogy egyel több dimenzióból tudok ránézni, egyel kevesebb dimenziójú valóságra. Hát azért tudom, hogy ez a lap sík, mert én nem síkba vagyok, hanem térde. És én azt mondom, hogy ez a világ mindenség létezik, sőt, én vagyok. Egy világon túli vonatkozásunk van. Ez az anyagban nincs, ez az állatban nincs. Az állat nem tudja, hogy van. Nem tudja. Azért nem szabad kínozni őket, szeretni tőle, mert örökké valóságban élnek. Nincs halál. És nem mondjuk ilyeneket, ez vétek, ez bűn, azt mondani, hogy kiskutya meghalt. A kiskutya elpusztult. Ezek már egy csúsztatás a darwinizmus felé. Összemosni az állat és az ember világát. Szakadék van. És pontosan ez a szakadék, amit a Darwin nem tud megmagyarázni. Mint ahogy az első szakadékot sem, még volt olyan intelligens ő, hogy az első könyvébe azt írta, hogy az első élő sejtet Isten teremtette. De úgy megkísértette a saját meglátása, és rögtön a 19. századi materialista világ, hogy ezt a második kiadásból kihagyta. Tudni, Lik? Élettelemből se lesz soha élő. Soha. De az első élő sejtnek az anyaga az élettelen. De az atomok nem élnek. Ez az az isteni fölemelés. És így emelte fel az állatot. És arra is figyelmeztet, Viktor Frankl figyelmeztet, hogy azért vigyázzunk, amikor mi leképezzük az embert az állati síkra, akkor megkapjuk belőle az állatot. Még Konrád Lorenzet is figyelmeztet, egy hányad alakú pohár. Ha leképzed, akkor kapsz egy kört. De az oldalát képezed le mérszanilag, akkor egy téglalapot. Csak a pohár nem téglalap, meg kör, mert abban nem lehet inni. Ha az embert leképezzük az állatvilágra, akkor állat. És az ember nem állat. Nagyon érinti a szexualitást. Nagyon. Mindent. Az ember szexualitásának semmi köze az állatéhoz. Föl van emelve a személyességbe. És ha nem oda van fölemelve, az a bűn. Esik szét. És a személyességből pedig az Isten gyermekibe van fölemelve. Márpedig az első sejt létezik. Az az Isten, aki meg tudta csinálni azt, hogy legyen egy élő sejt, az meg tudta csinálni a személyes létet. Ezek a hitünk alapjai. És az nagyon-nagyon jó lesz megtanulni, hogy a hitünk alapjai, azok nem hit tárgya. Azokat lehet tudni. Az egész biztos tudással lehet tudni. Na most az, hogy tud magáról az ember, az megmagyarázhatatlan az anyagból, és az is, hogy szabad. Persze itt van az a gusztustalan bonyolultság, mert van egy szép bonyolultság az emberbe. Ahogy mondja Aquinas Szent Tamás, az ember unitas multiplex. Nagyon bonyolult egység. De a bűnös ember széthullott. És olyan ravasság dolgozik bennünk, hogy nem akar Isten törvénye szerint élni, megérzi azt, hogy mit kell tagadni? A szabadságot. Mert ha a szabadságot elismered, akkor Isten előtt állsz. Az nem ebből a világból van. Na most, akik viszont tagadják a szabadságot, arra csak azt tudom mondani, hogy igen, az emberiség néha a logika, tehát a filozófiájában sokkal gyöngébb, mint a gyakorlatában. Mert mindig működtek bíróságok. Tehát megbüntetik a bűnöst, és mindig ünneplik a hőst.
Miért? Hát ha ő neki azt kellett tenni. Van is egy ilyen veszély, hogy olyan jogai lesznek már a bűnösnek, hogy fenyegetett társadalomba élünk. Mert hát ez a természete, hogy ő öl. Meg ő agresszív. Hát persze van most már egy normális pszichológiai irányzat, ez a logoterápia, amiből Elizabeth Lukács könyvét is ajánlom. Hol találod otthonod vagy? Ilyen valami, az életsorsokat elemez ki, százassával beszél depressziósokkal, stb. Ez a csodálatos orvosnő, Elizabeth Kávalier Lukács, így írja, essel. És például aki azt mondja, hogy agresszívnek kitör, annak mit mond? Légy szíves, védj erőt a kis természeteden, és ne tör ki. Hát ez orbavágás az egész freudizmusnak. Ez a keresztény aszetika. Szeretetből gyakorolod azt, hogy ne tör ki. Mert a természetet meg lehet nemesíteni. És láttunk olyan szenteket, hogy a világ legerőszakosabb embere a legszelidebb lett. Tehát vigyázzunk, a természetnek ez az imádása, ez azt is jelenti, hogy az ember a saját természetét úgy fogja, hogy így működött. Kész. De nagyon vigyázzunk erre. Ezek az alapok. Tehát azért tagadja a szabadságot, persze, amit nem lehet tagadni. Hogy ne kelljen az Isten elé állnia. Mert a szabadságot nem magyarázhatjuk meg ebből a világból. És azt sem, hogy az ember nyitott a végtelenet, van ilyen fogalma, hogy végtelen. Ez hihetetlen. De bizonyos vágyaiban is megjelenik a végtelen, megjelenik Istennek a képe. Hát azért ezek elgondolkodtatók. Tehát vigyázzunk, roncsold össze az ember képét, akkor nincs bűn. Minek gyónni? A másik nagy kérdés, hogy hát akkor mi a bűn? A bűn nem a biológiai síkban van, nem a pszichológiaiban, nem az erkölcsiben, hanem teológiaiban. A bűn szakítás az Istennel. Az én mélységeiben van, és ezért lehet biológiai, pszichológiai és erkölcsi és szociológiai hatásai minden térén. De nem abban a síkban van. Nem az erkölcsi síkban van. Azzal csak játszik ott a Szentíró harmadik fejezetben, hogy Isten parancsolt valamit Ádám Évánc, nem engedelmeskedtek. Tehát az a nem engedelmesség, ez az erkölcset érinti. Nem igaz. A bűn lényege, hogy Istennel szakít. Na most, az az én síkján történik. És arra is nagyon vigyázunk, hogy az a személy, az az én, az a pszichikai réteg mögött van. Mert azt mondom, hogy az én érzelmem, az ő komplexusa. Egész odáig meg Viktor Frank, hogy egy elmebetegnek is a személy egészséges. Igen. Ez olyan, hogyha te szereted, akkor nem úgy fogja, mint a kiskutyád a szeretetet, hanem mint egy ember. Csak az idegrendszere, az agya olyan, mintha visszerebb kapna egy lehangolt zongorát. De ő van mögötte. Freud Tamás az agykutatónak egy interjúból nagyon ki akarta húzni a kis újságíró azt, hogy hát az egész személy az egy ilyen komputerrendszer, idegrendszer, központi idegrendszer, stb. És azt mondják, lehet hasonlítani hozzá. De amikor úgy érezte, hogy nagyon azt akarja kifejezni, hogy csak ez, akkor azt mondta, csak tudja, az ember agya mögött ott van valaki. Ez az ember. És ez a valaki, ez a személy, ez arra teremtetett, hogy a Szent Háromság kapcsolatban legyen, mert akkor nincs értelme. És csak ez a bajunk, hogy tőle elszakadtunk, és csak ez a megváltás, hogy Krisztus fölemelt minket. Szent lelket kiárasztott a szívünkbe, a szívit azt jelenti az énbe, a személybe. És hát, na most... A legkisebb bűn is, vigyázzunk a bukott angyal, az nem azt akarja, hogy valaki, hát részegeskedjen az kevés neki. Valaki elinduljon egy szemérmetlen parázna úton, de hogy azt akarja, hanem az, hogy ennek a végén az legyen, hogy én olyan életet élek, hogy az Isten ne legyen. Szent Ágoston ezt elemzi egy ilyen gyerekkori gyümölcslopásban, hogy tulajdonképpen akkor azt akartuk, hogy ne legyen most, vagy nincs. A bűnbe ez a bűn. És ezért a legkisebb bűn is hajszál ereken kapcsolatban van ezzel. Mert ezt olyan könnyen megbújtani, egy kis hiúság, meg egy kis hazugság, nem egy kis, ez hajszál csövességgel azzal van kapcsolatban, hogy Istenet szakíts. Tehát, mi a megoldás? Az, hogy állandóan imádkozom. Na most egyet lehetne megtenni, hogy a bűnözés közben imádkozni kéne. Csak azt nem lehet megtenni, mert az hazugság. A bűnben a legnagyobb bűn az, hogy nem lehet imádkozni. Mert ez képmutató lenne. A bűnben az a legnagyobb, a legfélelmetesebb, hogy Isten nem szól. Előtte szólt Ádám az Évához, utána szól. Előtte lehet imádkozni, utána lehet, de közben nem. Tehát akkor az imádság ment meg. Az az állandó, élő kapcsolat az Istennel. Az. És a szentségben ez van ám. Ez a leglényegesebb, hogy ott a megbocsátó Jézussal személyesen találkozom. Igen. Testvérek, mennyire rá kellene erre a gyermeket nevelni? Az Úristennel való kapcsolatra. Most értjük meg a Szent Jónásnak, mint szentségnek a lényegét, hogy az valamiképpen személyes találkozás az én megváltó Istenemmel. A Szent Jónás legmélyen az Istennel való találkozás kapcsolat van. Mi pedig az egész üdvösség történeten keresztül, megtestesülésen, megváltáson keresztül hozzám érkező Krisztus. Nagyon fontos. Tovább nem megyünk, pedig hát nagy anyag van még előttünk. De Isten kinyilatkoztatja az embernek azt, hogy ő kicsoda, meg az ember magát is. Tehát akkor, amikor az ember elszakad Istentől, akkor roncsolódik az Istenről alkotott képe, meg az emberről, önmagáról alkotott képe abba a pillanatban. Itt van egy másik nagy téma, amit nagyon szeretek, hogy alapvetően igaz, amit mondok. Hogy aztán még mi mindent lehet díszíteni rajta, nektek dolgotok. Isten nem büntet. Magatokat büntetitek, mondja Uzsásnál, én Isten vagyok, én nem foglalkozok ilyennel. A bűnben van benne a büntetés. Abba a pillanatban. Tehát a legnagyobb büntetés az, hogy szakít Istennel az ember, és már retteg tőle. Már egy kényúrnak látja. Már a szabadságát korlátozónak. Ellenségnek. És ő magát se látja jól, elbújtam, mert félek tőled. Mert mezítelen vagyok. És ki adta tudtod, hogy mezítelen vagy? Fölnyílott a szemed? Na most ez egy, testvérek, a Bibliának az első fejezetei azoknak az értelmezésével sose jutunk a végére. Az több, mint zseniális emberi alkotás, ott a Szentlélek dolgozott. Minden arra épül. Minden szó mögött egyetemek vannak, és azok se tudják kibontani. Például itt az, hogy mezítelen vagyok, ennek semmi közel szexualitáshoz. Egyébként a keleti ember sokkal józanabb ebbe, hanem a szegénységgel van kapcsolatban. Amikor azt mondja Jobb, hogy mezítelenül jöttem ki anyám méhébe, hát az nincs szexualitás. És mezítelenül térek oda-vissza, és a földanyának a gyomrába. Vagyis semmi sincs. Ez a szegénység. És Ádám mielőtt nem vétkezett, azelőtt nem látta ezt a létbeli szegénységet. Mert nem nyílott fel a szeme. Az az abnormális, ha a saját szememmel nézek magamra. Isten szemével nézett magára. Hogy ezt látjuk, minden tévedésben van valami zsenialitás, hogy a törzs egyet fejlődésével, a törzs fejlődés tükröződi javaját. De valami érdekesség van. A kisgyerek, hát az nem a saját szemével nézi magát, mert akkor sérül, akkor lesz, hanem a szülei szemével, hogy engem ennyire szeretnek. És ekkor bontakozik ki. Én szeretve vagyok. Tehát az embernek az, hogy ő teremtmény, az nem jelent egyszer, hogy a semmiből lesz. Sőt, az az öröm, mert egy Isten akart engem. És Isten nélkül nézel magunkra, az szörnyűség. És Krisztusban ezt a tekintetet kaptuk vissza. Ezért van Szentpálnál mindig ez az en, ban-ben, Krisztusban. Tehát te Krisztusban nézd magadat, ne a saját szemétben, mert az rossz. Ahogy az Atya szeret engem, én úgy szeretlek titeket. Hogy szeret téged az Atya? Szent lelket adva. Én úgy szeretlek titeket, hogy a Szent lelket lelem látok, maradjatok szeretetemben. Nem azt jelenti, hogy maradjunk meg a Jézus iránti szeretetben, hanem abban a tudatban, hogy végtelenül szeretve vagyunk, és ebből ne lépjünk ki. Igen. Tehát abban a pillanatban, amikor ebből kiszakad az ember, már Istenről tolsz képe van, lásd vallás történet, és nálunk is mindig csak gyógyulni tud ez, mindig van valami hamis képünk Istenről. És az ember saját magáról alkotott képet, lásd azt, a darwinizmus, egy állatfajta vagyunk. Vagy Isten vagyunk. Szóval félelmetes. És most tessék elképzelni, hogyha Isten félre ismerjük meg önmagunkat, akkor a kettő kapcsolata az a vallás, hogy az milyen hamis lesz. És Isten, ahogyan kinyilatkoztatja önmagát fokozatosan, Ábrahámtól kezdve, az embert is kinyilatkoztatja, hogy te nem az vagy, aminek gondoltad magadat. Nem vagy Isten, de az isteni szeretet hozott létre. És a kinyilatkoztatás teljessége a megtestesülés, ahol Isten emberé lesz. Ez bámulatos. Hát általában a szentmisének degradálódása, a gyónásnak, a bérmálásnak, a szentkenetnek, mindegy ott van, hogy az ember képünk rossz, az ember szenvedéséről alkotott, az ember házasságáról alkotott képzetünk, meg az Isten képünk. Tehát ezekkel van, és hogy ezeket nem gyógyítjuk, akkor most hiába fogjuk összeszorítani, ha felületen rendet csinálok. Ez a ritus, ezt tartom be, tartsuk be. Nem oldani. A mélybe kell elmozdulni, mert a mélyben lehatolt a hiba. Ne kevesen értik meg. A felületen tegyük meg mindent, amit jónak tartunk. Tehát menjünk tovább gyónni. De hogyha kikezdte valami, és az a sok-sok film, az a sok-sok pszichó előadás, az a sok-sok magyarázat, az az állandó, hogy hívják, már a 60-as években az ifjúságnak kiadott lapokban, nők lapjában, hogy ennyi férfi ezt csinálja, akkor annyira rá van állítva a modern embernek az esze szavazatra, hogy ha 90 ezt csinálja, akkor az a helyes. Nem, se a tudományban, sem pedig a filozófiában és az erkölcsben nem így van. Mert Newtonnak csak akkor egyedül neki volt igaz, amikor felfedezte a gravitációt, és az egész emberiség nem tudta. Tehát, hogy azért, és ezért ez a lelki gyakorlatban ma már nem érünk rá másról beszélni, mint a lényegről. Testvérek, kicsit elcsendesedve, 11-kor találkoznánk, közpát legyen imádság, lehet kávét inni, elaludjunk, főzni, és sétálni, valaki kiszelőztethetné a termet. A majd esetleg bemutatom a könyveimet, testvérek, azért ajánlom, ez nem magam ajánlása, mert soha egyetlen fillért nem kaptam belőle, és nem is fogadok el. Egy volt provinciálisan megengedte, hogy a legjobb barátom, aki ismeri gondolataimat, minden csodálatos, Telek Péter Pál növendéken volt, még kis fiúja van, azt csinált könyveket. Úgy kezdődött, hogy a beszédeimet legépelt és terjesztették, hát adjuk ki. Tehát egyetlen könyvet írtam, a Krisztus békét, és azért kiadják. Tehát ezek a predikációk, lelki gyakorlatok, amiből összeállt, és ő csinál belőle remek könyveket, hogy el lehet olvasni. Mert ez a kézzel írt dolog, ezt senki se tudná olvasni, csak ő. Tehát ezek igen hirdetés. Úgy van, hogy én kapok, amikor kinyomtatják egy bizonyos mennyiséget, azt szétoszthatom, ez az enyém. Viszont ők, meg akik még többen foglalkoznak, nyomda, minden, az oda megy, és a következő kiadványra megy a pénz. Ennyi. Tehát az ige hirdetésnek, aztán jött a CD. Hát abba is belementem, mindenbe bele kell menni ma, mert ez a kenyérszaporítás csodája. Hát ez nem én vagyok, ez a mi hitünk. És azt nem szeretem, mikor egy pap teszi, nagyon idéz engem, hát ne idézzen, hanem mondjál más szavakat, ez a mi hitünk, ez nem egyéni alkotás. Tehát nagy szeretettel ajánlom, hogy a lelki gyakorlatom csengjen tovább. Nem beszél arról, hogy a régi szerzetes hagyomány az volt, hogy a apát, vagy hát esetleg a magiszter, a kis noviciusoknak adott egy nagyon jó könyvet, mert ezt olvasd el most a nagy könyvbe, kész. És merem ajánlani, mert ezeket megszenvedte az ember. Hát ez azért a mi hitünk. És azért is merem ajánlani, mert attól különbözik, ami ma az egyházi irodalom, hogy rettenetesen híg. Hát nem tudom elolvasni. Ezek a jámborságok, 50-500 oldalon variálja ugyanazt. Hát nincsen erre időnk. Tessék, egy Szent Ágoston kell olvasni, meg helyettem is, meg Newman, meg ezeket, de hát ezek oda vezetnek. Tehát ezeket is lehet akár itt megvenni, holnap Paskál atya a kegytárgy üzletet is kinyitja, ott meg pedig hát lehet emléket is vinni, de ezért ez egy kegyhely. Mindig imádkozók jönnek, és búcsuk vannak, és az csodálatos történetek. Akkor 11-kor találkozunk.